Eredményes élet találkozó 2010. április 23-a. Bölcs tanácsok egy magasabb nézőpontból.
Sziasztok! Kezdjük el, jó, hogy nyugodtan halkan vásároljatok meg, reggelizzetek. Igen. Jó, mindjárt jön a Sanyi és a meglepetés vendégünk. Meglepetés. Nem lesz olyan nagy meglepetés, de nekünk tök jó, hogy itt van. A pásztor Kende tisztel meg minket. Úgyhogy, de igazából addig is el tudjuk kezdeni. És csak így nehéz. Csak. Na, imádkozzunk, jó? Á, Uram, köszönjük neked azt, hogy itt lehetünk. Már most. Köszönjük azt, hogy te idehoztál minket, és köszönjük azt, hogy te szólsz hozzánk, és azért vagyunk itt, hogy halljunk tőled. Azért vagyunk itt, hogy szolgálj felénk, azért vagyunk itt, hogy felépíts és bátoríts minket, azért vagyunk itt, Uram, hogy egymással is tényleg közösségben legyünk, és egymást bátorítsuk, felkavarjuk a hitben. Köszönjük, Uram, hogy adtál nekünk ajándékokat, a Sanyit, a pásztor Kendét, és köszönjük, Uram, hogy te szólsz, és te ismered a mély belső szükségeinket, a vágyainkat, területeket, ahol válaszokat keresünk. Kérünk, Uram, hogy adj ma, tölts be ma minket, vigyázz ránk, és adj válaszokat, adj pontos, és mély megértést nekünk rólad, a te tervedről, amennyire te jónak látod. És köszönjük, hogy nem rejted ezt előlünk, hanem aki keres téged, az megtalál, és még előbb te keresel minket, és te találtál meg minket, Uram, és te vigyázol ránk, mert te vagy a mi pásztorunk, és mi tényleg olyanok vagyunk, mint a juhok, néha birkák, de köszönjük, hogy van egy pásztorunk, aki vezet, aki véd, aki betakar, aki táplál minket. És ezt te vagy, Urunk, Jézus, köszönjük neked. És kent fel ezt a ma reggelt, tényleg hozd ide a Sanyit, vigyázz rá az úton, a pásztor Kendére is vigyázz az úton, és óvd meg őket. Köszönjük neked, te drága szent nevedben, Uram. Amen. Amen. Jó, és csak ma reggel egy nagyon röpke gondolat, még csak így családiasan vagyunk. Nem tudom, gondoltatok-e már arra, hogy például, hogy a Sanyi hogy dönti el, hogy miről beszél itt, vagy a pásztor Kende hogy dönti el, hogy miről beszél ott benn, vagy itt. És nyilván sejthetitek, hogy van valami vezetés felülről, tehát nem ők csak a saját értelmükre támaszkodva jönnek erre rá, hanem ezeket kapják. És ugye Efézus 4-ben erről már volt említés, ugye, hogy Isten az, aki vezet minket, és ő adott ajándékul nekünk pásztorokat. És ugyanúgy, tudom, nekem is van pásztorom, ugye a pásztor Kendének is van egy pásztora, és igazából mindannyiunk felett pedig ott van maga Jézus Krisztus, aki a pásztor. És aki nem egy ilyen fogalom, tehát nem egy ilyen, tudod, olyan, mint, nem is tudom, igen, akármilyen szent a templomra felfestve, hanem ők valódi személyek. És ugyanígy, tudod, így Jézus Krisztus egy valódi személy. És ő úgy pásztorra neked, meg nekem, mint ahogy pásztor Kende a pásztorunk. Tehát ők nagyon valósak. Nem egy oltárkép, nem egy valami, tudod, mit tudom én, Szent Patrícia, meg akármi, hanem élő kapcsolatunk van vele. És ugye ez különböztet meg minket, a keresztényeket, a vallásos emberektől, akiknek nincs egy valódi kapcsolata általában Istennel, vagy nem ismerik ezt az Isten. És hogy csak ugye azért hoztam ezt fel, mert amiket itt kapunk rajtuk keresztül, azokat azért kapjuk, hogy azokat ők is úgy kapják, hogy egy vezetésre hallgatnak, az ő pásztorukra, ugye, a főpásztorra, ugye Jézus Krisztus így hívják, és vezetik a gondolataikat, és ugyanúgy, amiket mi hallunk, azok a mi gondolatainkat kell, hogy vezessék. Tehát, és hogyha így gondolkozol, hogy oké, jó, tök jó lenne kicsit így gondolkodni Istennel, Istenről, tehát hol kezdjem? Tehát kezd ott, ahol, amit hallottál legutoljára egy üzenetbe, vagy itt, vagy benn, ugye, Isten tiszteltem, vagy ha máshova jársz esetleg, akkor a te pásztorodtól, vagy nem is tudom, hogy hívják más helyeken őket, hogy ők azért kapják azt az üzenetet, és azért adják azt neked, és te neked azért kell azt hallanod, hogy az téged felkészítsen valamire, vagy egy már megtörtént dologra neked azokat válaszokat adjanak. De csak, és lehet, hogy észrevetted, hogy nem előre megrágva kapod, nem előre elkészítve kapod a válaszokat, hanem úgy, hogy neked kell megrágnod őket, neked kell átgondolnod őket. És például ugye itt most Efézus 4-ről van szó gyakorlatilag az elmúlt hetekben, és nyilván azért van ez a téma, és azért megyünk végig ezeken, mert nagyon aktuális, és Isten nagyon pontosan akar minket erről tanítani. Úgyhogy tudod, én ezt nem is tudom hány éve, hihetetlen kimondani, már 9 éve hallgatom az üzeneket, 9 éve jöttem ide először. És ez a tapasztalatom a 9 év során, hogy amiket itt kaptam, azok minden gondolat, minden üzenet egy ilyen életmentő volt. És biztos ti is átéltétek ezt, de ez egy mindennapos kell, hogy legyen. Úgy értem, ez nekünk nem olyan, hogy így néha-néha szükségem van rá, és akkor beleolvasok, vagy tudod, akkor előveszem a Bibliát, hanem fontos, hogy ez élő legyen, fontos, hogy ez mindennapos legyen, minden nap, amit itt hogy ez minden nap előved, minden nap megrág, minden nap emészt. És a Biblia használja ezt a képet még az Ószövetségből, hogy ugye ahogy az állatok kérőznek, hogy lenyelik, és aztán vissza löklendezik, ugye ez a hivatalos szó, és aztán újra megrágják, és ezek a kérődző állatok, és hogy ez az elv, ez pont alkalmazható arra, amit hallasz, a hallott igére, illetve az olvasott igére, tehát amit olvasol, amit hallasz, hogy azokat vedd elő nap, mint nap. És ugye nem véletlenül írja Dávid, a világ egyik legbölcsebb, valaha élt embere, Dávid, aki ugye Salamon apukája volt, hogy áldott az az ember, az az ember, aki erről gondolkodik minden nap, aki erről gondolkodik rendszeresen, aki ezt előveszi, és hallgass arra a vezetésre. Persze vesd össze az írással, tudod, vesd össze a Bibliával, de mindig, tudod, mindig ellenőrizd le, amit hallasz, mert tudod, lehet, hogy esetleg te érted félre, vagy tudod, történt valami tévedés bárhol, és vesd össze, de rágd meg, és az ad egy vezetést a gondolataidnak, és ezeket azért hallod hétről hétre, hogy vezessék a gondolataidat, hogy vezessék aztán nyilván a gondolataid, a motivációidat, a döntéseidet, és abból a cselekedeteidet és a szavaidat. Oké, és Isten ezt így rakt össze. Ez egy valóságban, ez így működik. Ez ilyen hihetetlenül fontos. Ez nekünk ilyen életmentő. Úgy értem, hogyha ha hívő vagy, akkor célpont vagy, az ellenségnek, ugye van egy ellenségünk, ezt tudjuk, de ugyanakkor tuti biztos helyed is van Istennél, úgy értem, senki nem vehet ki onnan, de a gondolataidért te vagy felelős, azért te vagy felelős, és a következményeit is te iszod, hogyha tudod, hogyha vagy az áldást, vagy esetleg az ellenkezőjét. Úgyhogy egy nagy kincsünk van, egy hatalmas kincsünk van. Ott nem ők, de lehet, hogy rajtuk keresztül jön. És persze bármelyik őtökön keresztül. Úgy értem, ez a nagyszerű. Nem, Isten nem csak adott nekünk ajándékokat, ők ott ülnek, azok az ajándékok. De itt ülne, elettem egy ajándék, és ti egy ajándék kok vagytok mindannyian. És mindannyiunkat tud használni Isten, és Sanyi erre tök jó bátorított a múlt héten, hogy van egy látás, ugye emlékeztek, van egy látás, hogy elérjük az embereket, hogy ezt, ami velünk történt, azt csak elmondjuk. És hogy amin gondolkozunk, amit Isten ad nekünk, ahogy vezeti az életünket, abból mások részesülnek. Egymást tápláljuk gyakorlatilag, és ti a körülöttetek lévő embereket, és hogy elérünk tudod, a világ végéig, a világ túlsó végéig, bárhova, nincs határ. Mert ez egy természetfeletti dolog. Ez nem a te erőt korlátozza, ezt nem korlátozza semmi. Úgy értem, a lehetőségek végtelenek, mert egy ilyen Istenünk van. De én ezzel átadnám a szót a pásztor Kendének. Jó? Úgyhogy köszönöm a figyelmeteket. Ámen.
Szervusztok még egyszer. Nem ismertek, Majoros Kende vagyok. És nem én vagyok az a kincs, mint mondtam. De nagy öröm itt lenni köztetek, és így ma reggel így Isten így tényleg szívemre tett valamit. Így Lukács 14-ből három dolgot látunk itt, és háromféle dolog az első pár versben, és ezekről szeretnék beszélni. Először is Lukács 14-ben azzal kezdi, felolvasnám ezt a pár verset először, aztán utána egy kicsit beszélünk róla, és lőn, amikor a fő farizeusok közül mennek, egynek a házához ment szombatnapon kenyeret enni, azok leselkednek vala ő utána, mármint figyelik, hogy valami rajta kapják, és íme egy vízkoros ember vala ő előtte, és felelvén Jézus szól a törvénytudóknak és a farizeusoknak mondván, szabad egy szombatnapon gyógyítani, azok pedig hallgatának, és ő megfogván azt meggyógyítá és elbocsájtá. És amikor látjuk ezeket, hogy ő szombatnapon gyógyít, az ugye megszegte a zsidó törvényeket, és ez komoly gond volt, és Jézus azt mondta erre egyébként, hogy ő nagyobb, mint a szombat, úgyhogy ezért megteheti, ami igaz, mert ő adta a szombatot, ugye ez valóban így van. De ilyenkor általában ez történt, amit a 6. fejezet 11-ben is láttunk már, azt mondja, hogy azok pedig eltelének eztelenséggel és őrülettel, és beszélgetnek egymás között, hogy hogyan ölhetnék meg Jézust. És általában ez történt, amikor ő gyógyított szombaton, és akkor ezt így magyarázza meg nekik. Jézus azt mondja, ki az közületek, akinek a szamara vagy az ökre a kútba esik, és nem vonja ki azt azonnal a szombatnapon? Ki az, aki ott hagyja azt másnapig? Tudod, milyen dolog lenne az? És gyakorlatilag azt mondja nekik, hogy hát egy emberrel nem inkább így van? Egy emberrel ne tennénk inkább meg ezt? Istennek a munkája ne kellene, hogy végbe menjen az ő életében, akár szombaton is. És azt mondja itt a végén, hogy itt a Lukács 14:6-ban, hogy nem felelhetnek vala ő ellene semmit ezekre. És ez egy annyira érdekes történet nekem, mert így belegondolok ebbe, hogy ez valami, amit sokat látunk. A világ sok tanácsot ad nekünk, de vannak dolgok, amikben egyszerűen csak nem hajlandó beszélni hozzánk. A világ sok tanácsot ad nekünk, elmondja a véleményét arról, hogy hogyan kéne élni az életedet, mit tegyél előre, és aztán megvan a lista, tudod, a siker, a hatalom, a pozíció, a mi van még, a pénz, mi az, amire még hajt a világ. Mondjatok már valamit, biztos eszetekbe jutva. Mi? Elismerés, boldogság, így van. Micsoda? Hatalom, azt hiszem, azt említettem. Ja, de tudod, ezt mondja, tedd ezeket előre, és ezekről hajlandó beszélni is egy picit. De igazán tudod, ha azt mondod, hogyan érjem ezt el, akkor azt feleli, hát ha jó megfizetsz, megmondom neked, vagy valami ilyesmi. De a világ nem osztogatja a tanácsát még ezekkel kapcsolatban sem. És vannak dolgok, amikről meg nagyon sokat hallgat, arról, hogy mi az élet célja, hova vezet az életem, mi az értelme az egésznek, oké, hajtok erre, hát azért, hogy biztonságban legyél. Na jó, de várjál, megszerzem ezeket, tényleg biztonságban leszek? Értem, tényleg? Értem, jön egy gazdasági válság, aztán csá, tudod, megy az üzletláncom, éppen beszélgettem valakivel, aki festő, és azt mondja, hogy hihetetlen, azt mondja, semmi munkám nem volt hónapokán, mondom, nem mondott komolyan egy festőnek, és azt mondja, hát ez az, azt mondja, ilyen még nem volt életemben, hogy festőnek lett volna munkája, de nincs munkám. És tudod, ez az, ami megtörténik. velünk, tudod, összegyűjtöd azokat, és aztán tényleg biztonságot ad nekem? És igazán nem. De a világ beszél nekünk bizonyos dolgokról, de vannak más dolgok, amikről hallgat. Mi az értéke egy embernek, és mi az értéke a te életednek, mi a célod, miért élsz ezen a világon. És ezekről hallgat, tudod, és kérdezheted akármennyit, úgy van, mint ezek a farizeusok, és annyira ismeritek ezt a képet, amikor Jézus megkérdezi őket, szabad-e szombatnapon gyógyítani, azok pedig hallgatnak. Ismered ezt a képet, amikor csak vár valaki, és azt mondja, na feleljél, na nézzük meg, hogy mit mondasz, na nézzük meg, hogy mit gondolsz erről. És csak alig várja, hogy azt mondhassa, hogy téves válasz, nem ez a válasz, hibáztál, helytelen válasz. És ezzel van tele a világ, azt mondja neked, hogy na mutasd meg, akkor hogyan élsz, gyerünk, tudod. És nem beszél dolgokról, nem mondja el. Azt kérdem, mi az élet célja, mi az élet értelme? És a világ azt mondja, na hát mondd meg nekem te. Tudod, és aztán azt mondod, hát mondasz valami. Nem az a cél. Nem, a cél az ez. A cél az ez. És itt vannak ezek a farizeusok, és annyira tetszik nekem ez a kép, mert amikor Jézus ott van közöttük, akkor ő neki van egy munkája, ő valamit el akar végezni, ő meg akarja érinteni ennek az embernek az életét, meg akarja változtatni, és ez nagyon fontos igazán, hogy Jézus ezzel foglalkozott egész végig, megérintette emberek életét, megváltoztatta embereket, fizikailag is meggyógyította őket, de még sokkal inkább vezette őket Istenhez, megmutatta nekik, hogy ő valóban képes elvégezni valamit az életükben, és hogy valóban szereti őket. És ez volt, amivel foglalkozott. És a farizeusoknak ez rendben lett volna, mert ők tudták, hogy létezik Isten, de megvoltak a korlátok, a határok, hogyan fér bele, így tessék csinálni, ezen tudod, szombatnapon ne gyógyítsál, mint ahogy az előbb ott Lukács 6-ban is olvastuk, hogy megmondták, tudod, hogy jöttek az emberek Jézusra, és erre fölálltak ezek a farizeusok, azt mondták, van 6 nap, amikor gyógyíthatjátok magatokat, szombaton ne tessék jönni. Tudod, az emberek rájuk néznek, tudod, ott van tudod, a bénaságával, egy életet, 30 éve beteg, az mondja, vagy pont veled fogok törődni, tudod, itt van Jézus, tudod, és megérintheti az életemet. És ez annyira tetszik nekem, hogy igazán Isten így túllép a mi koncepcióinkon sokszor, és lehet, hogy ez nem tetszik nekünk, lehet, hogy nem élvezzük annyira, de Isten túllép azokon a határokon, amiket mi tennénk neki, és azt mondja, hogy igen, én nekem ez a célom minden nap, folyamatosan. És a világ beszél maga dolgairól, és tanít a maga dolgairól, de tényleg azokról a fontos kérdésekről, amik tényleg számítanak az életemben. Valóban biztonságban vagyok? Valóban tudhatom? Valóban? És hogyan kell kezelnem? Tudod, hogyan bánjak a feleségemmel, hogyan neveljem a fiamat, hogyan éljem az életem, hogyan gondolkodjak a krónikus betegségemről, hogyan gondolkodjak a lelki nyavajámról. Ezekre a dolgokra a világ nem ad nekem választ. A világ azt mondja, hogy nyomulj előre, és ha tudod, hány éves vagy? 31 éves vagy, és még nem vagy a toppon, akkor már nagyon elszúrtad, haver. Tudod, akkor már nagyon, nagyon cikiben vagy, akkor már gáz van, tudod, akkor rossz irányba mész, tudod, nem jól csinálod a dolgokat. Tudod, tulajdonképpen igazából fel is lógathatod már magad, te már úgyis haszontalan vagy. És tudod, hogy a világ így beszél nekem nagyon bátran dolgokról, ahogy ezek az emberek beszéltek nagyon bátran dolgokról, amikor Jézus meggyógyította azt az embert Lukács 6-ban, akkor azt mondja, egyből tudod, tele lett a fejük őrül, arról beszéltek, hogyan ölhetnék őt meg. Tudod, hogyan idióták, tudod, hogyan pusztíthatnák el, mert kiment a kis rendszerükből. És ezen a helyen, meg itt Lukács 14-ben annyira tetszik nekem, hogy Jézus itt beszél hozzájuk, ott nem tette, de most teszi, most beszél hozzájuk, és azt mondja, ki az, aki ne tenné ezt meg? Egy nyavajás szamárral, azt mondja, mennyivel inkább egy emberrel, mennyivel inkább egy emberrel, akinek szüksége van rá. Ki az, aki ne törődne a saját tulajdonával, akkor mennyivel inkább egy emberrel? És azt mondja, semmit nem tudnak felelni rá. És igazán ez az, amiről így beszélni akartam, hogy Istennek van egy bölcsessége, ami nagyobb ennek a világnak a bölcsességénél. A világnak is van egy elképzelése arról, hogy hogyan kéne élni az életet. De Isten bölcsessége olyan, amire a világ nem tud választ adni, nem tud visszajönni egy jó érvel, most ismered azt, amikor esetleg valakivel vitázol, és egy ponton rájössz, hogy igaza van, de azért nem akarod ezt elismerni, mert miért ismerné, nem tudom, ismered ezt az érzést. Lehet, hogy te alázatosabb vagy ennél, de én ismerem, tudod, hogy nem akarom abban, mert már kötöttem az ebet a karóhoz, tudod, és aztán eljön a pont, amikor mond valami olyat, és tudom, hogy erre már nem lehet mit mondani, tudod, de rossz. És ez az, ahogy a világban igazából. Ha Isten megszólal, akkor a világnak a bölcsessége egy annyira nevetséges dolog, egy annyira felszínes, egy annyira felületes dolog. Igen, lehet, hogy van valami haszna bizonyos területeken, lehet, hogy tud válaszokat adni bizonyos területeken, de van egy csomó terület, amin meg nem ad választ, és nekem szükségem van arra, hogy Isten beszéljen hozzám, és megérintse az életemet. És aztán, és először ugye a negyedik versben azért hallgatnak a farizeusok, mert csapdába akarják csalni, és várják, hogy na mit fogsz mondani, de aztán utána azért hallgatnak, mert nem tudnak mit mondani. Utána már nincs mit mondaniuk. És tudod, ez egy fontos dolog az életünkben, mert annak előtte így voltunk, vagy így lehettünk, hogy azt mondtuk, hogy hát, tudod, én hát szerintem így kéne csinálni. Tudod, és aztán azt mondják, ugyan már, tudod, mit tudsz te erről, mit tudsz te erről. De most igazán, hogyha Isten szól hozzánk, ha ő beszél hozzánk, akkor azt találjuk, hogy ő valóban gazdaggá tesz minket, és képesek vagyunk az igazságban járni és szólni. És olyas valamiről beszélünk, amire a világ azt mondja, hogy mi van? Hát erre olyan nagy válaszom nincsen. Vagy mit tudom én, ez a terület nem érdekel engem. Tudod, a vallás az mindenkinek a magánügye, erről nem szabad beszélni, vagy valami ilyesmi, tudod, ilyen dolgokat mondanak. És ez olyan, hogy ne hülyeskedj. Tudod, a hit ad választ az embernek azokra a kérdéseire, amikre senki más nem tud. Oké, aztán Jézus még mond két példázatot, két fontos dolgot ebben a fejezetben, és csak ezeket még megemlíteném, aztán átadom tanult kollégámnak a szót, ha még van időre, ez a Sanyi lenne. És Jézus egy vendégségben volt, nem olvasom fel, csak inkább elmondanám. Jézus vendégségben volt, és azt látta, hogy az emberek hogyan cserélgetik a helyeiket. És ugye ez úgy volt annak idején, hogy itt volt, mit tudom én, a házigazda, itt volt a főhely, mondjuk, és akkor az azt jelentette, hogy ezek voltak a főhelyek. Az meg ott a Balázs ül, az a maradék, vagy a Attiláék ülnek, igen, a plebejus, igen, ők ültek ott, igen. Ők voltak ott hátul, tudod, az ilyen maradék népek voltak hátul. És hát persze mindenki itt szeretett volna ülni, tudod, mindenki oda törekedett. Tudod, és mentek oda, és Jézus figyelt ezt, és akkor mondott nekik valami nagyon fontosat. Azért, mert igazán ez a pozícióról szól. Azért érdekes nekünk ez, mert a pozícióról szól, ami az egyik dolog, amire a világ nagy hangsúlyt tesz, és nagyon szeret róla beszélni. És Jézus azt a tanácsot adja, amit ember tutira nem adott volna. Azt így beszél. Azt mondja, hogy figyelj, ne ülj a főhelyre, hogyha valaki meghívott. Mi van, ha jön valaki nálad fontosabb, aztán azt mondja a házigazda, te Attila, bocsi, tudod, az ember, ez fontosabb egy kicsit, és aztán tudod, neked el kell oda menned, oda leghátulra ülni. Tudod, jó, ez ma minket nem zavar annyira, de értitek, hogy ez a pozícióról szól, és tudod, menj el oda leghátulra ülni, és aztán mindenki rád néz, ilyen sunyi mosoly, tudod, vagy valami, tudod, de jó, tudod, kitették innen. És Jézus arról beszél, azt mondja, vedd föl a legalsó helyet, ülj a legvégére. És aztán jön a házigazda, azt mondja, te miért itt ülsz? Gyere följebb, és akkor mindenki azt mondja, hogy ez egy komolyabb ember, mint gondoltuk, vagy valami ilyesmi. Egy fura tanács, tudod, amire a világ azt mondja, hogy mi van? Ülje vagy? Tudod, miről beszélsz, tudod, hogyan lehetne így élni az életemet? De igazán ez annyira jó nekünk, annyira fontos nekünk, mert a példabeszédek, és ez az egyik nagyszerű dolog, hogy Isten igéje tele van tanáccsal nekünk. És ez annyira jó, amit az előbb mondtam, hogy a világ olyan nagyon hallgat egy csomó kérdésben. Isten meg nem hallgat nagyjából semmiről. Tehát, hogy majdnem mindenről beszél itt. Oké, mit tudom én, matek kevés van benne, informatik, tudod, mit tudom, az mondjuk van hozzáférés, van pár dologról. Van benne tűzfal, tudtátok, Isten találta fel a tűzfalat. Azt mondta, tűzfal leszek körülötted. Úgyhogy tudod, annyi mindenről ad Isten tanácsot, és gazdagon ad nekünk tanácsot, úgyhogy kicsit már túlzásnak érezzük. Ha csak a példabeszédeket megnézed, tényleg nem tudom, olvasol-e Bibliát? Lehet, hogy nem. Bátorítanálak rá, olvasd a Bibliádat, nagyon hasznos. Példabeszédek, kezd ott, egy nagyon jó indulás. És a hónap minden napjára van egy fejezet, pont úgy van megcsinálva. És tudod, nagyon-nagyon frissítő, nagyon érdekes, és kihívó sokszor, mert alapból nem így gondolkodnánk. De példabeszédekben arról beszél, hogy 13 hétben azt mondja, van olyan, aki úgy tesz, mintha gazdag lenne, pedig nincs semmije, és azt mondja, van olyan, aki szegénynek tetteti magát, pedig gazdag, ez 13 hét példabeszédekben. És igazán ez a látszatról szól, a látszatról, ami ugye minden. Magyarul azt mondjuk, hogy nem a ruha teszi az ember, de mind tudjuk, hogy ez nem igaz. Tudod, nagyon is fontos, hogy hogyan öltözöl fel, nagyon is, tudod, úgy értem, olyan vicces volt a minap elmentünk a polgármesterhez megismerkedni, és mind a ketten pont fölöltöztünk a Madival, így nagyon elegánsak voltunk, mint egy vámpír. És mentünk a polgármester, és azon röhögtünk, tudod, hogy ez, úgy kivoltunk, az az egyetlen öltönyöm van, ez van. Madinak is így volt, és nagyon fessen néztünk ki, és volt egy ilyen, valamilyen rifkó a kezemben, valami ilyesmi, és tudod, és ott a biztonságért mindenkit megállítottak, mivel csak így átmentünk, tudod, és olyan vicces volt az egész, hogy tudod, hogy csak mentünk mindenen keresztül, olyan röhelyes volt az egész. De tényleg, tudod, persze, hogy a ruha, tudod, de ez a vers arról beszél, hogy nem, igazán, valójában ez nem mutatja meg a valódi lényeget, az, hogy mi a pozíciód, hányan köszönnek neked, hányan viselkednek tisztelettel feléd, hányan mondják, hogy ó, tudod, ez nem mond meg semmit, igazán, valójában, nem jelent annyit. Tudod, a példabeszélek szintén beszél erről, tudod, a gazdag embernek sok barátja van, tudod, és ismered ezt, tudod, ha voltál gazdag, akkor tudod, miről beszélek, vagy ha az vagy, akkor tudod, miről beszélek, tudod, mindenki a barátod akar lenni, de hogyha nem, akkor mindenki elkerül téged, tudod, csak jaj, tudod, ne is gyere a közelembe. És ez a látszatról szól, és a világ ad nekünk egy tanácsot, azt mondja, tudod, a látszat az annyit számít, az annyira fontos, ez az, ami számít igazán. És ha úgy nézel ki, ha úgy viselkedj úgy, és akkor majd az is leszel, valami ilyesmi a tanács. Tudod, csináld úgy, és akkor majd az is leszel. Tudod, viselkedj győztesként, és akkor majd az leszel, tudod, valami ilyesmi. Ilyen dolgok, bocsánat, de ez ilyen, csak ilyen ostoba, felszínes tanács. Nem ez a lényeg, ez nem a lényegről szól. Nem a szívről beszél, nem arról, ami igazán számít az embernél. És ez a rész azt mondja, hogy ne a látszattal foglalkozzál, tudod, ne ez legyen a lényeg. Beszél valami másról, egy másik tanácsot ad a 22.1-ben. Arról beszél igazán, ugye jó hírnevet említi, de ez a jellemről beszél igazán ez a rész. Az arról beszél, hogy ha van jellemed, akkor az emberek arról fognak ismerni, és azt mondja, ez jelentősebb. Miért? Azért, mert a 11. fejezetben azt mondja, hogy ugye a gazdagság az nem rossz dolog, nyilván, egy csomó esetben nagyon hasznos tud lenni, de így mondja a 11.4-ben, hogy nem használ a vagyon a haragnak idején. Vannak időszakok, amikor a nagy pénz nem számít, vannak időszakok, amikor a pozíció nem érdekes, vannak időszakok, amikor a látszatról világos lesz, hogy semmi nincs mögötte. És ezek a dolgok, ez az, amiről beszélek, hogy az ember életében vannak válságok, vannak kihívások, vannak nehéz időszak, személyesen, vagy gazdaságilag, vagy családilag, vagy kapcsolataimban valamilyen szempontból. És azokban az időkben, ami tudod, a világ tanácsa semmit nem ér, azokban az időkben nem tart meg. Tudod, ha hallgatok a világra, hallgatok arra, amit mond nekem, az lehet, hogy jól fog működni egy darabig, de aztán jön valami, jön a kihívásnak a napja, amikor mit tudom én, amikor temetjük az öcsémet, vagy tudod, amikor keresztül megyünk valamin, ami pokoli nehéz, és azon a napon az, amit felépítettem, meg a látszat, meg a mennyire hogy nézek ki, meg hogyan viselkedek, meg mit csinálok, azon a napon az, hogy melyik helyen ülök, tudod, a pozícióm hol van, az valami keveset számít, nagyon kevéssé érdekes, nem fog választ adni az életemre, és ezért annyira fontos nekünk, hogy tényleg azokkal a dolgokkal foglalkozzunk, amik számítanak nekünk. És az ember azt mondja, de tudod, az én pénzem, az én gazdagságom, az én biztonságom, ugye? Ez is példabeszélek, azt hiszem a 10. fejezetben itt Igen, igen. Azt mondja, a gazdagnak a vagyona, azt mondja, az ő erős városa. És az olyan, valóban így van az ember, nem? De azt mondja, hát megvan minden, nem tudod, akkor biztonságban vagyok. De a 18-ban kicsit korrigálja ezt. Azt mondja, a gazdagnak vagyona, az ő erős városa, mint a magas kőfal az ő elméjében. Mármint, hogy azt hiszi. Tudod, azt hiszi, hogy az. De amikor jön a nehézségnek a napja, tudod, akkor nem biztos, hogy az nem tud magában megvédeni engem. Szükségem van jellemre, szükségem van gerincre, szükségem van értékre, szükségem van egy valós kapcsolatra Istennel, hitre, valóságára ennek a dolognak. És itt Lukács 14-ben visszatérve, befejezve igazából, Jézus ezt a tanácsot adja. Itt azt mondja ennek a tanácsnak a végén, mindenki, aki magát felmagasztalja, megaláztatik, aki magát megalázza, felmagasztaltatik. És ez annyira fontos, hogy amikor Istenhez fordulunk, akkor ez a hozzáállásunk. Nem az, hogy ó, én mindent tudok, hanem Istenem, adj nekem tanácsot. Kérlek, adj nekem tanácsot, mert neked van bőve tanácsod, és tényleg megteszi. És ez annyira nagyszerű az életünkben, ez valóban egy kincs, ahogy Gyuri mondta az előbb. Ez valóban egy kincs a számomra. Isten adott nekem kincset, és az, hogy ő ad tanácsot azokról a területekről is az életemben, amikről a világ nagyon hallgat, amikről a világnak nagyon nincs semmi mondani valója. Ő beszél nekem, nem csak azt mondja el nekem, hogy a világ, hogy tudod, hogy hát nem kell a gyerek, vetesd el, hanem beszél nekem arról is, hogy mi van utána, és hogyha megtettem, akkor meg beszél nekem arról, hogy létezik megbocsájtás, és létezik szabadulás, és azt mondja, hogy lehet tovább menni. Isten beszél azokról a dolgokról, amikről a világ nem fog nekem beszélni. És ez az, amit látunk, és talán az idő miatt lehet, hogy már nem mennék rá a harmadik dologra. Mennyi? Hogy szoktuk csinálni? Meddig? Meddig szoktunk menni? 9-ig? Ja, oké. Okay. Jó, akkor csak még egy utolsó, tehát a harmadik példázat, illetve a harmadik dolog, amit mondott ebben a fejezetben Jézus, azt mondja 15. verstől, beszél egy vacsoráról megint, nyilván ez volt a környezet, úgyhogy erről így logikus volt beszélni, és ezzel fejezném be, hogy ez igazán, ez a példázat, ez arról szól, hogy egy ember készített egy nagy vacsorát, és meghívott rá mindenféle népeket, és aztán a hivatalosak nem jöttek el, és mindenki mentegeti magát. Az egyik azt mondja, ugye, hogy szántóföldet vettem, másik, hogy ökröket vettem, harmadik, hogy feleséget vettem. Érdekes, hogy benne van ebben a sorban, de a lényeg az, hogy a kifogásnak minden elmegy. Tehát, hogy ez a lényege a dolognak. És tudod, ez olyan vicces persze, mert tudjuk mind, hogy kifogás. Tehát azt mondja, hogy a szántóföldet vettem, azt mondja, úgyhogy meg kell néznem azt. Tudod, ki az az ökör, aki nem nézi meg előre a helyet, amit megvesz, tudod, és hasonlóképpen tudod, az állatokkal. Ki az, aki nem nézi meg előre, tudod, úgy értem, persze, hogy megnézed előre, nem utóbb nézed meg. De nyilvánvalóan csak egy ürügy, hogy elkerülhessék, nem akarnak eljönni. És azt mondja, hogy mindenki egyenlőképpen mentegette magát, és azért megharagudott, azt mondja ez az ember, és mondja az ő szolgájának, eredj hamar a város utcáira, szorosaira, a sikátorokba, a rossz helyekre, a szegényeket, csonkabot, sántákat, vakokat hozd be ide. És azt mondja, uram, meglett, amint parancsolád, mégis van hely, menj az utakra, és azt mondja, kényszeríts bejönni mindenkit, hogy megteljen az én házam. Mert mondom néktek, hogy senki azok közül, a hivatalos férfiak közül meg nem kóstolja az én vacsorámat, 21. vers a vége. És miről szól ez a történet? Ez az a buli, ez a bankett, ez az a vacsora, ahova nem törekszik a világ, tudod? Isten az, aki készített nekünk valamit. Isten készített nekünk egy nagy vacsorát, Isten készített nekünk egy ünnepet. És ez annyira fontos az életünkben, hogy felismerjük ezt. Mert sokszor ugye úgy nézünk rá, hogy hát tudod, Isten el akar, a világban mindenről, Isten el akar venni tőlem. Ha, jaj, ne hülyeskedj, ha hívővel leszek, tudod, akkor semmi buli nem lesz az életemben. Tudod, én ellenkezőleg beszélnék. Azt mondják, beszélgettem így. És ha megtérnék esetleg, akkor tudod, akkor mi lenne a, tudod, akkor mi lenne a szabad szexel? És azt mondom neki, hogy így tudod, én szabadon szeretkezhetek a feleségemmel. És őszintén megmondom neked, hogy annyira élvezem, tudod, annyira jó, annyira kiváló, és ezt megígérhetem neked, tudod, hogyha másik úton jársz, ezt soha nem fogod megélni. Garantáltan. Erről a világ nem beszél, de erről vannak statisztikák. Emlékszem, egyszer a USA Today-ben lejött egy statisztika, hogy a templomjáró öreg lányok visszavágnak, ez volt a címe, tudod, ez volt a címe, azt mondták, tudod, és megnézték, és azt találták, hogy a legelégedettebb szexuális élete azoknak az embereknek van, akik szüzek voltak, vártak addig, amíg megházasodtak, és utána kezdődött a szex. Azt mondja, és elkötelezetten, és hűségesen, és megmaradnak egymás mellett. Ez volt teljesen világi kutatás, és még ki is gúnyolták a dolgot, de akkor is letagadhatatlan. De erről a világ nem beszél neked, tudod, a világ csak azt mondja, csinálj, amit akarsz, tudod. És ez megy igazából. És azt mondanám rá, hogy Istennek van valami, amit adni akar neked, valami sokkal drágább, mint amit a világ akar adni neked. Istennek van valami sokkal drágább, mint amit ez a világ így hazudozik, tudod, hogy menjél, és ez lesz, és tudod, és meg lesz, és hallottam egy előadást a múlt hétvégén, és pont benne volt ez, Sanyi volt az, aki beszélt erről, és arról beszélt, hogy valaki megkérdezte tőle, hogy lehetnék olyan sikeres, mint te, és azt mondja, kicsit az volt a szívében, hogy legszívesebben azt mondaná neki, hogy nem tudom, hogy ezt mondta, de neki, hogy ne hülyéskedj, tudod, nem érdemes idejönni, nem érdemes törekedni, érte, nincs itt semmi, tudod, nem vagyok elégedett, nincsen az, hogy jaj, de jó nekem, menekülj, ha eszed van, ne próbálj meg ide jutni, de hogy igazán az életünkben annyira mást kaptunk Istentől, mert ő valóban egy ünnepére hívott minket, egy olyan helyre, ahol gazdagok lehetünk, ahol megelégedettek lehetünk, ahol szabadságunk lehet, ahol azt mondhatom, hogy az életem jelent valamit, és tudom, hogy mit jelent, mert Isten tanított engem az ő igéjéből. Ezért van bibliaiskolánk, mert Istennek annyi mondani valója van. Ezért történik a gyülekezetünkben minden nap valami. Nem tudok olyan napot mondani, hogy ne történne valami, hogy ne jönnénk össze, hogy ne csinálnánk, hogy ne tanítanánk a Bibliát. Valaki azt mondhatná, miért? Tudod, minek hetente több, mint egy istentisztelet? Válasz az, hogy Istennek annyi mondani valója van, de annyi. Tudod, hogy az a három istentisztelet, az nem is elég még. Igazából, tudod, van még ilyen alkalmunk péntekenként, meg egy csomó más, amit csinálunk, mert Istennek annyi mondani valója van felénk, és érdemes hallanom, fontos hallanom, mert ha itt voltak ezek az emberek, és mindenki megtalálta a maga mentségét, mindenki megtalálta a maga kiútját, és azt mondta, hogy nem tudok elmenni, lehetetlen, hogy elmenjek, képtelenség, és Isten azt mondja, okay, ha nem jössz, majd jönnek azok, akik nem tűnnek méltónak. Ti méltónak tűntetek, de elutasítottátok. Majd jönnek azok, akik nem tűnt. Rendben van, ahogy akarod. Istent nem érdekli a dolog. Ő csak szeretne vendégül látni. Ő egyszerűen szeretne adni. Ő ilyen a természete. És a világ azt mondja, nem, én el vagyok foglalva, hagyjál már, tudod. Építenem kell az imidzsemet, építenem kell a karrieremet, hogyha azt nem, akkor legalább építenem kell a házamat, vagy tudom is én, valamit építenem kell ebben a világban. És Isten azt mondja, figyelj, lehet, hogy megépíted a házat, lehet, hogy felépíted az imidzsedet, a karrieredet, rendben van, ez a te dolgod, én szabadságot adtam neked, de egyet garantálhatok neked. Ha ezzel foglalod el magad, akkor elmulasztod azt, ami igazán megelégítené a lelkedet. Elmulasztod az én vacsorámat, elmulasztod az én tanácsomat, az én közösségemet, az én szeretetemet, az én minden, a velem való mindennapi kapcsolatot. És nem mulaszd el, tényleg nem mulaszd el. És ez az, amiben szeretnélek bátorítani benneteket, tudod, hogy onnan, tudod, hogy nem kapunk tanácsot, idáig, hogy Isten tanácsot ad nekünk, szeretnélek bátorítani ebben, hogy legyen közösséged hívőkkel, persze, tudod, szükségem van rá, mert az, ahol megélem ezt a vacsorát, és persze, tudod, van, tudod, ha van közösségem egy másik hívővel, az azt jelenti, hogy lehet, hogy lesz konfliktus is egy másik hívővel. Nagy ügy, tudod, a családomban is vannak konfliktusok, mégse költözök át a szomszédhoz, tudod, és ez nem gond igazából, szükségem van a közösségre, mert ott találom meg azt a azt a vacsorát, azt a megelégedettséget. Szükségem van Isten igéjére, mert ott találom meg azt, ami megelégíti a lelkemet. Szükségem van arra, hogy közösségben legyek vele, mert ott valóban kapok valamit, mert Isten tényleg beszélni akar hozzám. Úgyhogy keressük ezt, tudod, és merjük azt mondani, hogy rendben, tudod, a világban élek, végzem a munkámat, tudod, irányítom a dolgaimat, felelős vagyok, elkötelezett, nem adom fel azokat a dolgokat, amik megyek előre velük, rendben, ez rám lett bízva, így tudok gondoskodni a családomról, magamról, az enyéimről, másokról, ez teljesen rendben van, de a másik oldalról hallgatok Istenre, hallgatok még valakit, és hallgatom Istent, amint ő ad nekem tanácsot, és ad nekem tanácsot arról is, hogy hogyan forgolódjak a világban, és hát ezért vagytok itt igazából, úgyhogy ahogy mondják, azoknak beszélek, hogy már úgy is tudják ezt, de hogy tudod, hogy a másik oldalról Isten beszél hozzám a világról, és beszél hozzám az én életemről, olyan területekről, amikről a világ nem tanít engem, és nekem szükségem van erre a pluszra. Garantáltan. Emlékszem, láttam egyszer egy posztert, az volt rajta, hogy lehet, hogy Amerikában volt valamilyen korai gyerek, mit tudom én, nevelés volt valamilyen olyan intézmény, ahol így kicsikorukban ilyen készségfejlesztés volt ilyen nagyon kicsi gyerekeknek. És akkor az volt a tagline, hogy is mondták, hogy te talán nem szeretnél a gyerekednek egy igazságtalan előnyt adni az életben? Ez a gondolat, hogy nem szeretnél neki adni egy nem fair előnyt azért. Persze, hogy szeretnék, tudod, persze, hogy szeretném, ha előnye lenne. Tudod, ez volt a válasz rá. És egy kicsit ez a kérdésem, ez a gondolatom, hogy tudod, mi talán nem vágyunk arra, hogy legyen némi jogtalan előnyünk ebben az egészben. És tudod, persze nem az, de a másik oldalról igen, szükségem van arra a plusz tanácsra, amit Isten ad. És valóban olyan válaszaink lesznek, amikre a világ, bocsánat, de köpni nyelni nem tud, tudod, semmit nem tud szólni, tudod, hogy hallgat a világ, hogy miért így éled az életed, tudod, mintha valaki megkérdezi tőlem, tudod, te miért nem lopsz, tudod, vagy mondjunk egy másikat, tudod, valaki az, ú, nézd azt a nőt, és azon, köszönöm, nem érdekel, vagy ott a lehetőség esetleg, hogy tudod, házasságtörést kövessek el, és azt mondom, hogy á, ne, tudod, és miért, tudod, miért ne? Soha senki nem tudná meg, és az a válaszom, hogy bocsánat, itt van velem a feleségem. Hol? Itt. Tudod, itt, meg itt. Itt van velem a feleségem. És tudod, hogyan tehetném a feleségem jelenén, ne röhögtess már. Tudod, hogyan tehetném meg? És tudod, miért mondom ezt? Azért, mert erre nincs válasz. Tudod, erre nincs válasz. Itt van velem a feleségem. De hogy van? De itt van. De itt garantálom neked, hogy itt van. Tudod, soha senki nem fogja megtudni. Azt hiszed, hogy tudod, titokban tudnám tartani előtte? Tudod, akit annyira szeretek, tudod, miről beszélsz? Tudod, hülye vagy? Tudod, és hogy annyira nevetséges a dolog. Miért élném úgy az életem, hogy nincsenek válaszaim, nincsen megelégedettségem, és nincsen ez az öröm az életemben, amit mindezek jelentenek. Amen. Amen.
Oké, akkor ehhez nincs mit hozzátenni, és nincs belőle mit elvenni. Úgyhogy mit szólnátok egy kis rephez? Tehát, ha egy picit beszélgetnénk, nem? Az úgyis soha vissza nem térő lehetőség, ez nem igaz. De mindenképpen értékes. Faggassuk ki a pásztorunkat, kérdezzünk meg tőle mindent, amit mindig is meg akarták kérdezni, de sosem merted. Akár az üzenettel kapcsolatban, akár attól teljesen függetlenül, ha bármit megkérdezhetnél, oké? Okay? Ha bármire választ kaphatnál, mi lenne az, amit most kérdeznél? Tehát egy jó kérdés az, hogy pásztor, mit kérdezzek?
Kicsit erről a
az elragadtatásról, hogyha mesélnél, pásztor. Egyébként ez egy jó gondolat bennem. Nem, úgy értem, a kérdés egy jó gondolat, de... Pásztor, tudni szeretnénk, hogy mennyi idő van még hátra. Órára elég. Csak mert fölvennék egy nagyobb hitelt, ha már nincs. Ha már nincs olyan sok. Hát azt hiszem, igen.
Arra gondoltam, hogy már beszélsz róla, én azért vártam, hogy mi fog történni. Milyen érdekes különbség, amikor a Jehova tanúi így bejelentették, hogy Jézus visszajön, és megmondták a dátumot. Ez nagyon jól jött a szervezetnek, mert a hívek egyből elkezdték a vagyonaikat eladogatni, és mindent odaadni az őrtorony társaságnak. Tehát így nagyon bejött, úgyhogy igazán nagyot kasszáltak, úgyhogy hamarosan újra megcsinálták. Tehát bejelentették, hogy az nem az a fajta eljövetel volt, akkor Jézus csak innen oda, és akkor aztán utána újra megcsinálták. Volt még egy időpontjuk, vagy egy harmadik is talán? Három időpontjuk is. Látták, tudod, megy a szekér, ezt nyomni kell, tudod. Ez bejön, úgyhogy háromszor lenyúlták az embereiket, de elég rendesen. Tehát tudod, milyen érdekes különbség, hogy a Sanyinak meg, Isten bocsássa meg neki. Az jutott eszébe, hogy ő meg fölvenne egy nagyobb hitelt, és gyorsan, de... Neked jutott eszed. Okay, akkor Attila, átülnél oda. Sanyi, teljes egyetértésben volt veled. Meg kell vallanom, hogy én is. De ez érdekes nekünk, hogy hogyan működik ez így az utolsó időkkel, és hogy Isten nem mondta meg nekünk, hogy mikor van a vége a dolognak. Tehát, hogy Jézus azt mondta, hogy az én atyám tudja egyedül az idejét. Úgyhogy az időpontról nem tudok mondani semmit, Kami, sajnos. De ugyanakkor a jellegét illetően az egy nagyszerű bátorítás nekünk, hogy 1 Tesszalonika 4-ben, meg azt hiszem Jelenések 3.21, ugye, vagy hol volt, 3.20 vagy 3.21-ben arról beszél az ige, hogy nekünk van reménységünk. Ugye 1 Tesszalonika 4.13-ban arról azt mondja, hogy mi nem akarjuk, atyám, nem akarom, atyám fiai, hogy tudatlanok legyetek azok felől, akik elaludtak, és hogy szomorkodjatok, mint a többiek, akiknek nincs reménységük. És a halálról beszél. Azt mondja Pál, hogy nem akarom azok felől, akik meghaltak, reménytelenek legyetek. És ez valami csodálatos így a hívő életében, hogy valóban van egy reménységünk, hogy a feltámadunk az nem csak a temetőre van kiírva ilyen béna bátorítás kategóriában, hanem valóban van ez a meggyőződésünk, és Pál erről beszél nekünk, hogy valóban Isten képes feltámasztani a halottakat, és 1 Korintus 15-ben is erről van szó. És az elragadtatás pedig igazán erről szól, ez a reménységünk, ugyanis amikor vége van a gyülekezet korának, amikor megtértek mindazok, akiket Isten elszámolt előre erre a dologra, azok akkor Isten véget vet ennek az egésznek, és kivesz minket innen. És ez egy fontos dolog a hitünkben, hogy van ez a várakozásunk, hogy Isten közbelép, úgy értem, azt mondják, hogy csak a mi a biztos a halál, meg az adók, mi azt mondjuk, hogy csak az adók, mert a halál nem, mert lehet, hogy Jézus visszajön az én életemben, és akkor a halál az nem biztos egyáltalán, akkor másként fog történni. És ez a része arról beszél, talán nem kell annyira ragoznunk, de addig, amíg beszélek, van időtök elgondolkodni egy másik kérdésen, hogy azt mondja, hogy az Úr maga fog leszállni, azt mondja, a mennyből kiáltással és az arkangyal hangjával, Isten harsonájával és a Krisztusban meghaltak feltámadnak először, aztán pedig mi, akik élünk és megmaradunk, azt mondja, elragadtatunk ővel együtt felhőkbe, hogy találkozzunk az Úrral az égben, és így mindenkor az Úrral leszünk. És azt mondja, ezért vigasztaljátok egymást ezekkel a beszédekkel. És ez valami, ami nagyon fontos nekünk, hogy tudjuk, hogy a halál nem a végállomás, és tudjuk, hogy Isten többet adott nekünk, van egy reménységünk, ami túlmegy ezen. Ez nagyon-nagyon fontos, mert nyilván így elképesztő nekem, tudod, hogy persze, tudod, olyan, hogy az ember nem várja a halált, nem számol rá minden nap, de hihetetlen, tudod, mikor az ember, tudod, rákja van, tudod, 20 éves vagyok is rákom, hát ez lehetetlen. Én miért, tudod, még nem láttál beteg embert, még nem láttál temetőt, tudod, hogy miért vagy annyira meglepve? Tudod, a halál hozzátartozik a programhoz, miért vagy annyira meglepve? De az ember nem tud elbánni ezzel, mert nincs reménysége utána. És az, ahol mi mások vagyunk, oké, mi is kiakadunk, meg megteszünk mindent, amit lehet, hogy ne halljunk meg, persze. De a másik oldalról meg nem olyan, hogy ne tudnánk róla, de tudod, ez nem egy ilyen kedvenc téma, úgy értem, így valahol beszélgettünk erről, képzeld, milyen lenne, tudod, a munkahelyeden ebédnél azt mondanád, mi lenne, ha haláról beszélgetnénk, tudod, nagyon hamar lenne helyed leülni, és kinyújtani a lábad az asztalnál, tudod, nem sokan maradnának veled. De hogy nekünk, tudod, ez nem olyan téma, hogy ne tudnánk vele foglalkozni, nem könnyű téma, de ugyanakkor ez része a történetnek, és van egy reménységünk. Hallottam egy történetet, így Mongóliában mentek misszionárisok, azt hiszem amerikaiak voltak talán, és elköltöztek oda, és volt egy kis babájuk, és egy rövid időn belül, ott szolgáltak egy darabig, és egy rövid időn belül ez a hirtelen csecsemőhalál, vagy hogy hívják ezt, meghalt az egyik éjjel a gyerek, és egyből jöttek a jó, jobbnál jobb gondolatok. Látjátok, nem kellett volna Mongóliába mennetek, hogy minek miköze itt, de mindegy. Tudod, hogy nem kellett volna, és azt mondták, nem, tudjuk, hogy Isten elhívott minket, és persze nagyon összetörte őket. De ugyanakkor, tudod, mentek tovább, és szolgáltak tovább, és egy időm volt, nagyon nagyot nőtt a szolgálatuk, és tényleg Isten használta őket. És aztán egyszer évek múltán beszélgettek a helyiekkel, és akkor valamelyikük azt mondta, hogy hihetetlen nekünk volt, hogy milyen emberek vagytok. Azt mondja, láttuk, milyen volt, amikor meghalt a kisbabátok, és hogy mennyire össze voltatok törve, de volt reménységetek. És azt mondja, nálunk ez nem így megy. Azt mondja, nálunk meghal egy ekkora gyerek, az anya néha megőrül miatta, mert nincs semmi remény, nincs semmi, tudod, semmi válasz igazán. És ez az, amiért annyira fontos nekünk ez, tudod, hogy van egy reménységünk, és persze fáj, de ugyanakkor van reménységünk, és azt mondjuk, hogy Uram, te tudod, és van, és létezik, van egy várakozásunk arra nézve, és ezt mondták a misszionárisoknak, hogy ti arról beszéltetek, hogy majd egy nap mentek ti ő hozzá, és hogy azt mondjuk, nem is értettük, hogy miről van szó eleinte, aztán, de nagyon figyeltünk, mert nekünk semmilyen reménységünk nincs erre nézve. És ez az, amit találunk igazán a világban. Csak mondjuk Mongóliában ez keményebb, mert Mongólia az egyetlen buddhista, kommunista ország. Most ezt a kettőt összerakod, tudod, magában is elég gáz, bármelyik, tudod, semmi remény nem ad egyik se. Ezt a kettőt összerakod, akkor már nagyon, tudod, akkor már aztán nagyon gáz. De az van. És nem csoda, tudod, hogy az embereknek semmi reményük nincs, de nekünk van. És ez egy nagyszerű hír, és ezért fontos nekünk az elragadtatás. Sajnálom, hogy mellé beszéltem, és nem mondtam meg a dátumot. De lehet, hogy még ma este előtt van, úgy értem, nem tudom, tudod. De lehet, hogy egy hét, vagy egy év, vagy 10 év, vagy tudom is én, ki tudja. Nem tudjuk a választ erre. Ja. Bizonyára nem volt fontos, hogy tudjuk. Ja. Tudod, ha tudnánk, képzeld el, hogy milyen lenne az élet, tudod. Milyen lenne az élet, úgy értem. Tudod, megcsinálták azt a filmet, azt a 2012-t, valami világvége film, azt hiszem, ez is, és ez csak arról szól igazán, hogy Hollywoodnak egyre jobb grafikai eszközei vannak, és hát semmilyen más tudod, film nem elég arra, hogy mindet használják, tudod, egy romantikus filmben nem tudják, tudod, mindazt a, tudod, nem tudom pont mi történt, korábban volt az a megfagyásról, meg mindenről, és tudod, hogy csinálnak egy újabbat, de tudod, de akkor így körítik hozzá a sallangot így, és találtak valami idióta, kis, tudod, valami kis sámánt valahol, aki azt mondta, ja, én már régen mondtam, hogy 2012 lesz a világ vége, tudod, és akkor ezt is kitáblázták, és tudod, én találkozom emberekkel, akik félnek, 2012 a világ vége. Miért? Hát mert tudod, mert nem tudom, ki rendezte, tudod, a rendező megmondta, tudod, hogyan élnek, és hogy mi lenne, ha Jézus megmondta volna. Elég. Tudom, hogy a Sanyi mit csinál, de a bank biztos nem adna hitelt.
A bankok már rég nem adnának
hitelt. A bankok tutira nem adnának hitelt, az biztos. Ja, ja, ők garantáltan. De minden hívőt kirúgnának az állásaikból. Mert úgyis kilép hamarosan. Egy oldalúan felmondja a szerződést. Attila, igen.
Szerintem láttad el, amikor van még Dávidnál egy kérdő, amikor ugye a gyermekért bőtőt imádkozik.
Igen. Így van.
És ugye ott volt az ölelés.
Szia.
És őt átra is temelt.
Így van. Így van, valóban. Na jó.
Ez adott nekünk is.
Igen. Igen, ez érdekes. Tudod, a vallásos gondolat az, hogy tehát a vallás az igazán egy próbálkozás arra, hogy irányítsam az életemet. Ezért áll olyan közel a vallás mondjuk így az okkulthoz, meg ilyenekhez, mert mindegyik egy próbálkozás arra nézve, hogy irányítsam a saját életemet. Hogy úgy értve, hogy én irányítsam a természet feletti aspektusát is az életemnek. Tudod, és a vallás így beszél, viselkedj jól, élj jól, és a jó emberekkel jó dolgok történnek. Ó, oké, ezt akarom, tudod. És akkor jól viselkedem, jól csinálom a dolgokat, végigcsinálom a rituálékat, a ceremóniákat, megcsinálom mindent, és akkor biztos jó dolgok történnek velem. De amikor aztán jön az élet, és az élet csak megy egyszerűen úgy, ahogy megy, és nem törődik azzal, hogy én most mennyire vagyok jó, vagy mennyire vagyok vallásos, mert a vallásnak nincs igazi hatása, így a természet felettire és még az életemre se sok. Oké, egy kicsi van, tehát azért némi haszna van, a társadalmat egy kicsit összetartja, de tudod, mikor bejön az életemben az a dolog, és pam, tudod, odajön, akkor viszont, tudod, a sok, hogy történhetett ez velem, hát én olyan jó ember voltam, és most akkor miért kaptam, tudod, olyan jó kisfiú voltam, miért kaptam beírást, és ez az, ami történik, hogy lehet ez, tudod, és a másik oldalról meg nincsen válaszom, úgyhogy gyászolok, és kétségbe vagyok esve, de a hit az pont az ellentéte ennek, hogy egyrészt tudom, hogy Isten kezében vagyok, és bízom benne, hiszek benne, és azt mondom, hogy oké, Uram, te szeretsz engem, és akármi történik, hiszem, hogy szeretsz engem, és ez persze tudod, nem könnyű kimondani, főleg mikor az ember benne van a katymaszban, de azt mondom, rendben van, Uram, tudom, hogy szeretsz engem, és fordítva van, Istennek a valósága van hatással rám, nem én próbálom kézi vezérlésre venni őt, hanem Istennek van hatása az én életemre, és aztán, ami történt Dáviddal, hogy a gyerek megbetegedett, és nyilvánvaló volt, hogy halálos beteg, és akkor Dávid böjtölt, és imádkozott, és azt mondta, hogy tudod, van ez a kapcsolatunk, Isten, és tudom, hogy hallgatsz rám, és kérlek, hogy fordítsd ezt meg. De Isten nem fordította meg. Amikor viszont meghalt a gyerek, akkor mikor Dávid ezt megtudta, felállt, megmosakodott, felöltözött, evett, élte tovább az életét, és egy kicsit így azt mondta, hogy micsoda szívtelenem. Nem, tudod, nem. Dávid tudta ennek a valóságát, és a szolgái meg voltak döbbenve, mert a vallás az pont a fordítottját hozná. Tudod, hogy előtte ott még, jaj, biztos nem történik meg, akármi. Dávid meg előtte kezelte úgy, hogy tudod, ez már egy elvesztett helyzet, de Uram, kérlek, fordítsd meg. És aztán a vallás utána mondaná, hogy ja, Isten, kérlek, tudod, tegyél érte valamit, vagy tudom is én, most már túl van rajta, már nem tehetek. Tudod, Dávid meg fordítva azt mondta, hogy oké, tudom, hogy hol van, tudom, hogy mi történt, és járok Istennel tovább abban, amit kaptam. Ja, nagyon jó példa, köszönöm, ja, valóban. Attila, mai nap. Az lenne az első kérdésem, tudod, ami a... Tehát, hadd mondjak egy jó példát. A Jelenések könyvének a legvégén az van, hogy jöjj, Uram, tudod, és a szellem így szól, jöjj, tudod, és ez a... Van ez a hívás, és tudod, és van ez a vágyunk Isten felé, hogy várjuk, hogy Jézus jöjjön. Okay. Miért mondjuk, hogy gyere, Uram? És a válasz ez, nem tudjuk, hogy mikor jön. Oké, tudom Isten tervét teljesen? A válasz az, hogy nem tudom Isten tervét teljesen. Lehetséges, hogy az imáim befolyásolják Istennek a szívét? Két értelemben nézhetjük. Az egyik, az az ő abszolút terve, az ő tökéletes, szuverén terve, amit ő tud kezdettől fogva is, úgyis úgy fogja megcsinálni. Azt nem tudom befolyásolni. De az igazság az, hogy azt a tervet én nem ismerem. És nem látom, és Isten nem véletlenül nem mutatta meg nekem azt a kőbevésett utat, ami előre le van rendezve. Megvannak az okai ennek, de Isten lerendezte ezt már magában. Ő tudja a kezdettől a végig, ez nem kérdés, úgy van, ahogy mondod. De a másik oldalról vannak olyan dolgok, amiket, tudod, van egy lentebbi szint egyel, ahol Isten azt mondja, ezt fogom tenni. És igazán lehetséges, hogy azért mondja, hogy tudod, kiváltson valamit belőlünk. Lehetséges, hogy azért mondja, mert indítani akar minket. És ez az, amit látunk igazán az Ószövetségben is. Egy értelemben az egyik dolog, ami halálra idegesít a feleségemmel kapcsolatban, az, hogy tehát nyilvánvalóan nőből van, és ez azt jelenti, hogy ő sokszor így nem mond meg direktben dolgokat, nem tudom, tudjátok, hogy miről beszélek. Tehát, hogy egyetlen férj se tudja, persze. De hogy tudod, a lányok így sejtetnek dolgokat, vagy sugalnak dolgokat, és akkor abból tudni kéne. A fiúk meg azt mondjuk, hogy mi? Mondtál valamit? Tényleg? Igen, már két napja. Tehogy is, egyszer sem mondtad. Tudod, és akkor erről lehetne. Igen, erről lehetne veszekedni, de mi hál' Istennek nem veszekszünk nagyon. De hogy ma reggel például ráéreztem valamire, amit csinált pont ez ilyen. Teljesen el voltam. De azért éreztem rá, mert nagy gáz volt, úgyhogy... De mindegy, szóval utána mentem, aztán bántunk a dologgal. De hogy tudod, egy értelemben látjuk ezt az Ószövetségben, hogy Isten azt mondja, hogy tudod, hogy el fogom pusztítani Júdát, azt mondja azért, mármint az országot, azért, mert elhagytatok engem, elfordultatok tőlem, tudod, le fogok sújtani erre az országra. És aztán jön egy király, és ez a király azt felismeri ezt, és azt mondja, hogy jó ég, szembe mentünk Istennel, és puff, kitisztítja a bálványimádást, rendbe rakja az országot, tudod, imádják Istent, tudod, igazságban járnak, megerősödnek, jól mennek a dolgok. És Isten azt mondja neki, oké, rendben, nem fogom elhozni ezt még a te életedben, hanem várok vele, hanem tudod, időt adok nektek, mert engem követsz. És tudod, és ha az utána következő is Isten, valószínűleg Isten még adott volna. Tudod, Isten nem hazudik, nem mondta azt, hogy ekkor és ekkor hozom el, aztán csak azért sem. De a másik oldalról van, hogy azért mondja, hogy így lesz, mert azt akarja, hogy imádkozzunk, hogy komolyan vegyük, tudja, hogy szükségünk van rá. És tudod, itt kettő dolgot látunk. Az egyik az, hogy Istennek volt egy terve, ő tudta elejétől végéig, hogy ez a király jó király lesz, és éppen ezért itt fogja végrehajtani, nem pedig itt. Értitek a különbséget a kettő között? És amikor én imádkozom, akkor nyilván ez azért van, mert tudom, tudod, mert tudom, hogy ő szeret engem, tudom, hogy ő a javamat akarja, kérek tőle valamit, de nem tudom, hogy mi az ő tökéletes akarata. És ezért imádkozunk így. Tehát amikor azt mondjuk, hogy a Jézus nevében, az nem azt jelenti, hogy ez a zárófrázis része, Jézus nevében, ámen, tudod, vagy valami, a Názáret, Jézus Krisztus nevében, ámen, tudod, mindegy, hogy melyik, de hogy nem erről szól. Amiről szól igazán, az az, hogy ha ez a te akaratod, Uram. Mert a Jézus nevében az azt jelenti, az ő természete szerint igazából. És amikor így imádkozom, akkor azt mondom, Uram, ha ez egybeesik a te akaratoddal, a te természeteddel, akkor én akarom ezt. És ahogy gondolom, Uram, kérlek, van ez a kisfiú, ez a rákos kisfiú most a gyülekezetünkben, Ákos, a Mohai Ákoska, és imádkozunk érte, és Debrecenben vannak vele, és tényleg nagyon rosszul van a srác. És imádkozunk érte, és azt mondjuk, Uram, kérlek, jó, hogy is meg, mert már láttunk ilyet, emlékszem a Tóth Fruzsira, akinek nagyon kiskorában ugyanígy rákja volt, és azt mondták, hogy reménytelen, és imádkoztunk érte, és meggyógyult, és tudod, Isten megtette, és kétségtelenül, és a kislány ma ekkora lány, és minap láttam, és mondom, nem is igaz, hogy ilyen van, tudod, hogy csak ránézni, és azt mondani, hogy tudom a csodát, amit Isten tett, hogy életben tartsa. Úgyhogy imádkozunk Ákosért, de lehet, hogy itt a vége az útjának. Lehet, hogy neki volt 2-3-4 éve, nem tudom hány éves a kisfiú. De tudod, de lehet, hogy ennyi volt az élete. Rendben, de ezt csak Isten tudja. Ez az a felső szint, amit én nem tudok. Viszont én ezen a szinten látom, hogy baj van, de Isten nem mondta nekem, hogy ne imádkozzak, úgyhogy imádkozom érte. 1 János 15 és 16-ban azt mondja, hogy van olyan bűn, amiért ne imádkozzatok, azt mondja, és aztán nem magyarázza meg pontosan, hogy mik ezek, úgyhogy így jártunk. De amit tudok, az ez, hogyha Isten megmondja nekem, tudod, hogy ne imádkozz ezért, és volt ilyen, Jeremiásnak azt mondta Isten, hogy semmi nem számít, tudod, könyöröghetsz, amennyit akarsz ezért az országért, akkor se könyörülök rajtuk. És tudod, megmondta, hogy ne is imádkozzért, felesleges. Tudod, és ez egy nagyon rossz üzenet. Hála Istennek, hogy Isten nem mondta ezt az országunkkal kapcsolatban még, úgyhogy még imádkozhatunk érte. Hála Istennek, hogy tudod, sok minden kivel kapcsolatban nem mondta ezt, és így gondolkodunk róla. De hogyha Isten azt mondja nekem, hogy Ácsi, ne menj arra, akkor miért kérném megint? Emlékeztek Bálámra? Aki proféta volt, tudott Istennel kommunikálni, de minden jel szerint egyébként nem volt hívő, és tudod, és Isten megmondta neki, ne menj, de hát tudod, annyi pénz volt előtte, hogy azt mondta, hogy hát, de hát nem lehetne, hogy mégis elmenjek, és akkor azt mondja, hogy jó, akkor menjél, de Isten nagyon haragudott rá emiatt, és aztán az úton megint beszél hozzá, és azt mondja, oké, elmehetsz úgy, ahogy kérted, de tőlem elmehetsz, de az én nevemben nem fogod tudni megátkozni őket úgysem. És ez arról szól, hogy fontos, hogy legyünk érzékenyek. Hogyha Isten azt mondja, hogy ne, tudod, akkor miért, tudod, akkor ne csináljuk. Emlékszem egy másik történetre, egy misszionál, egy ember így odaadta Istennek az életét, és valami vállalkozó volt, és odaadta Istennek az életét, és elment misszióba ő is, és ott volt egy, azt hiszem misszióban volt egy gyerek, aki nagyon beteg volt, és nem tudott járni, nem tudta mozgatni a kezeit, és az ember rengeteg energiát belefetszolt ebbe, és igazán ez volt a szolgálata éveken át, és helyrehozták a srácot, sikerült orvosilag helyreállítani, járni, megerősödni, és tényleg egy erős fiatal ember lett belőle, és aztán utóbb a misszionárius mesélte a történetet, hogy hol van ez a srác, és a válasz az volt, hogy börtönben gyilkosságért. És tudod, hogy helyre, tudod, megtett érte valamit valóban, tehát úgy, ahogy mondod, tudod, megtett valamit érte, de nem azzal törődött, ami a legfontosabb lett volna, hogy a lelkét, hogy ez a srác újjászülessen, és akkor ez az ember ráébredt, hogy tudod, nem ez a dolgom igazán. Persze, megtehetem ezt is, és tehetek valami jót az emberért, de a másik oldalról az a fontos, hogy a lelke felé szolgáljak. És igazán egy példa befejezésül, csak bocsánat, kicsit hosszú válaszom, de 2 királyok 20-ban Ezékiás királlyal ugyanez volt. Beteg lett, halálos beteg lett, és imádkozott, és azt mondta Isten azt mondta neki, itt a 20. fejezet első versében eljött hozzá Ámosz a proféta, és azt mondta neki, hogy rakd rendbe a te házadat, mert meg fogsz halni, és nem fogsz élni. És Ezékiás imádkozik, és azt mondja, Uram, kérlek, ne, hát olyan, tudod, én tudod, kérlek téged. Isten megmondta neki, hogy itt az idő, ő viszont ebben nem tudott beleegyezni, és egyébként egy nagyszerű király volt, de ami történt, az volt, hogy Isten hozzáadott 15 évet az életéhez ez az ima miatt, és milyen kár, hogy így volt. Ebben az időben volt, hogy hát gyakorlatilag eladta a babiloniaknak az országot. Nem gyakorlatilag, de igazából itt vetette el a magját annak. Úgyhogy ez a 15 év nem az a 15 év volt, amit még érdemes volt neki élnie. És hogy igazad van abban, hogy hallgatnia kellett volna Istenre. De igazán így vagyunk, hogyha nem tudom, akkor inkább ezen az oldalon hibázok, hogy imádkozom érte, hogy szolgálok, hogy keresem a lehetőséget. De hogyha Isten azt mondja, hogy nem érdemes, az egy másik kérdés. De hogyha nem mondja ezt, akkor lehetőség szerint keresem a módját, hogy hogyan tehetnék érte valamit. Úgy értem, van nekem egy ilyen példa, most a tényleg befejezem. Van nekem egy ilyen példa, van egy srác itt a Gyüli környékén mindig kéreget, és nekem annak idején, tudod, én annak idején én nagyon sok pénzt adtam neki, mert így nagyon jól tudja csinálni, ezt ebből él én szerintem, és biztos vagyok benne, hogy más Gyüliket is látogat ugyanezzel. És tudod, egy idő után, egy pár hónap után én ezt csak így rájöttem, tudod, hogy várj csak, tudod, ez a srác, ez ebből él, tudod, és akkor kipróbáltam a dolgot, és egyszer jött megint, és kért, és előadta az egész sales szöveget, tehát annyira profi a gyerek, hogy hihetetlen volt, tehát olyan módon eladta a dolgot, hogy nagyon-nagyon nehéz volt nem adni. És azt mondtam, hogy sajnálom, tudod, most nem tudok adni. És önérdek, abban a pillanatban láttam a változást. Ez az alázatos, megtört, szükségben lévő ember egy pillanat alatt átváltozott egy ugyanolyan emberré, mint én vagyok. És tudod, ugyanúgy jól volt, rendben volt, oké, nem tudtam eladni a terméket, rendben van, tudod, megyek tovább, keresek egy következő lehetőséget, tudod. És annyira nyilvánvaló volt, hogy nem az az ember, akinek mutatta magát nekem végig. Hihetetlen volt meglátnom. És tudod, egy nagy lecke volt nekem ezzel kapcsolatban, és tényleg úgy vagyok vele a mai napig. Tudod, meghallgatom, ha mondani akar valamit, de igazán, tudod, nagyon meggondolom a dolgot. Tudod, és ez nem mindenkire szól, de tudod, sokszor láttam már ezt igazán. Úgyhogy az egyik dolog, amiben tényleg így érzékenynek kell lennünk, hogyha így világosan megmutat valamit Isten, akkor azt mondhatom, hogy oké, akkor nem megyek ebbe az irányba. Legyen az ima, legyen a szolgálat, legyen az bármi. De a másik oldalról, ha ez nem világos, akkor inkább azon az oldalon, inkább úgy akarok hibázni, hogy tudod, hogy igenis imádkozom, hogy igenis, tudod, és azt mondom rá, oké, Uram, ha a te akaratod. Remélem ez válasz, bocsánat, kicsit nagyon hosszú lett, ne haragudjatok. Még egyszer, nem hallottam. Igen. Igen, abszolút, ja. Ja, ő neki abszolút megvan ez a munka. Akarsz hozzáfűzni valósan?
Lót volt bent, igen. De ha lement volna egyig, nem? Lehet, hogy megállt. Lehet, hogy igen, tehát, hogy... Mert meg 10-nél, ugye? Hol kezdte? 100-nál? 50-nél kezdte. Ha van 50, ne pusztítsd el. Jó, oké. Hát de nincsen. De nem, tehát, hogy lehet, hogy Isten így... Aztán, hogy jó lett volna, vagy sem, az más kérdés, de hogy igen, hogy merről kerüljem ki a fát, Uram? Hadd kerüljem ki jobbról. Jó, kerüld jobbról. Tehát szerintem van egy területe az életünknek, amire befolyásunk lehet, ahol Isten azt mondja, hogy tehetném így is, tehetném úgy is, de mert kérted, így fogom tenni. És talán még van egy olyan része is, ahol ez nem hiba. Tehát úgy értem, balról kellett volna kikerülnöd. De mert kérted, hogy jobbról, ezért jobbról kerülted. Jó, és mi lett a következménye? Hát semmi. Úgy értem, tehát szerintem vannak olyan területek az életben, amik járhatóak így, és járhatóak úgy, és lehet, hogy mert neked kedvesebb így, ezért kérheted Istent, és úgy lesz. És ja, és aztán minden más, amit Pásztor Kenda mondott. Amen, amen. Köszönjük, egy imával zárjuk le, és menjünk haza, vagy ahova csak akarunk. Igaz, vagy van még? Folytassuk még? Pásztor? Nem? Nem, van még kérdés? Van-e még kérdés? Remélem nincsen. Nem viccelek. Mennyei atyánk, arra kérünk téged, hogy áld meg ezeket a gondolatokat a szívünkhöz. Tedd őket maradandóvá, tedd őket hasznossá a mindennapokban. Vezessenek minket egy még szorosabb kapcsolatra veled. És ha valaki hallgatja ezt a felvételt úgy, hogy még nem ismer téged, hogyha még nem vagy hívő, ha még sose fogadtad el Jézus Krisztust, mint a megváltódat, akkor kell, hogy tudd, hogy ez az első lépés, és ezt érdemes megtenned akár most. Nagyon egyszerű, csak mondd Jézusnak, hogy elfogadlak, mint a megváltómat, adj nekem örök életet, és ha egy nap meghalok, ha eljött az időm, akkor hadd menjek a mennybe, amíg pedig itt vagyok a földön, addig vezess, áldj engem, adj egy győzedelmes életet te nevedben, Jézus Krisztus nevében. Amen. Okay. Köszönöm a figyelmeteket, hálásak vagyunk Pásztor Kendének, és jövő héten ugyanekkor ugyanitt. Sziasztok!